Demszky Gábor főpolgármester az Inforádió arénájának vendége. Még egy kérdésem van a BKV-ről. Miért nem sikerült az elmúlt 20 év alatt benne baráti koalíciós kormányokkal elintézni azt, hogy az állam meg az önkormányzat finanszírozza a BKV szolgáltatását, ha már az utazóközönségtől nem lehet annyit elkérni?
1990-ben, amikor a törvénybe ez úgy került be, hogy ez fővárosi feladat, de nincs mellé rendelve pénz, akkor még a személyi jövedelemadó 100%-a helyben maradt. Tehát tulajdonképpen mi meg ott tudtuk oldani a feladatot. Az elmúlt 20 évben azonban drámaian megváltozott a helyzet, ugyanis a személyi jövedelemadónak csak 0,7%-a marad a fővárosi önkormányzatnál, tehát amit itt befizetnek az emberek esziátabból, 100 forintból 70 fillér, és ezen kívül még az iparőzési adót is lefölözi az állam az adóerő képesség alapján, tehát hogyha az elér egy bizonyos szintet, akkor azt elvonják. Most a helyzet még rosszabb lett egyébként, mert még vissza se térítik azt, amit annak egy részét, amit beruházásokra fordítunk. Tehát egyre nagyobbak az elvonások. Miért? Azért, hát hogyha mondjuk ilyen filozófiailag közelítjük meg a kérdést, az állam abban bízik, hogy saját maga jobban tudja elkölteni, felhasználni azokat a forrásokat, amit adók formájában beszed, mint az önkormányzatok. Ez alapvetően igaz. Tehát egyre kevesebb pénz jut a
Budapest fővárosra is igaz? Arra, amelyben a Szabaddemokraták Szövetségének mindig is nagy reményei voltak, a szocialistáknak erősebb állapotukban talán nem, mert nagy országos párt voltak. De az SZDSZ miért nem intézte el a kormányon, hogy a főváros finanszírozása jobb legyen?
Soha nem adtuk mi a miniszterelnököt. Tehát ez tulajdonképpen a kormányfőnek a kompetenciája. Én 7 miniszterelnökkel tárgyaltam ebben az ügyben, és egy se volt szabaddemokrata. Tehát itt...
De ez a lehetőségeit...
Nyilvánvalóan óriási lehetősége van a kormánynak arra, hogy rövid pórházon tartsa a fővárost ezzel az eszközzel is, hogy például a tömegközlekedés nem finanszírozza, vagy a beruházásokat nem finanszírozza. Voltak olyan időszakok, amikor 4-es metróra utalok itt, amikor ezen voltak a legnagyobb viták, sőt, perek is a kormánnyal.
De minden tehát, szocialista miniszterelnök rövid pórházon akarta tartani a fővárost?
Nem csak a szocialisták.
Hát persze, de az világos.
A 7 miniszterelnök közül ugye 3 konzervatív és 4 szocialista, és ez általában a központi hatalom, helyi hatalom viszonyában ez így van. És én ezt a gyakorlatot helytelenítem, ráadásul egy olyan közszolgáltatás esetében, mint a tömegközlekedés, amely a legfontosabb eszköze annak, hogy legyen pénz, hogy megtermelje ez a központi régió, amit elárt a BKV, ahol állna meg mával együtt, azt a GDP-t, amelyből aztán költségvetési pénz lesz az adókon keresztül, és amelyet a kormány a országgyűlés közreműködésével a különböző régióknak szétoszt fejlesztésre, működésre. Tehát itt, ha ez nem működik, ez a központi régió, hogyha rosszul működik a motor, akkor sokkal kevesebb pénz jut egyéb célokra, kevesebb az osztogatni való. Na most ezt valahogy nem akarta megérteni több mint egy tucat pénzügyminiszter, gazdasági miniszter, miniszterelnök, akikkel én ezekről a kérdésekről tárgyaltam, de többek között őket valószínűleg az is nyomta, az a vidéki képviselet, országgyűlési képviselők, akik miért azt mondták, hogy miért többet? A főváros kapjon, amelyik amúgy is olyan gazdálkodja ki saját maga. Nem látták át a mi pénzügyi lehetőségeinket, pozícióinkat. Nekünk az igazi dilemmánk az volt 1995-ben, és ez egy valódi dilemma volt, hogy mit csináljunk. Adjuk oda évről évre a BKV-nak azt, ami jár, ez esetleg lehetséges lett volna, avagy fejlesszük a várost, és csináljuk meg a nagykörút rekonstrukcióját, a millenniumi föld alattét, a Hungária gyűrűt, és sorolhatnám évente 20-30 beruházást tudok mondani.
Ez mind a BKV terhére ment.
Mert nem, itt az volt az alternatíva, hogy fejlesztés, vagy működés. Ha a fejlesztés helyett a működést választottuk volna, tehát azt mondtuk volna, hogy üzemeljen zavartalan a város, akkor lényegében elvesztettük volna, de ne adjunk fejlesztésekre, akkor elvesztettük volna azt a potenciált, azt a gazdasági potenciált, amit Budapest ma jelent. Tehát, hogy Budapesten például az elmúlt évben több iparűzési adó keletkezett, mint amennyi 2008-ban, És nem csak 10 milliárddal több, tehát meg kellett emelnünk évközben ezt az összeget, hanem a legvégén, december végén még további 1,6 milliárddal meghaladt ez az összeg az eredetileg tervezettet. Tehát a városban ez a gazdasági motor jól működik. Én azt állítom röviden, hogyha nem lettek volna Hungária, Győrű, stb. Egyéb infraberuházások, amelyekben minden pénzét beletette a város, most már ilyen 150 milliárdos nagyságrendnél tartunk ki évente, akkor nem tudtuk volna ide vonzani azt a tőkét, amely ma a munkaerőpiacon, ugye azt lehet mondani, a legtöbb munkahelyet adja, ami lehetővé teszi azt, hogy 50%-kal magasabbak a bérek Budapesten, mint az országos átlag, és hogy a munkanélküliség pedig messze-messze az országos átlag alatt van.
Jó, csak azt kell, hogy ez a választók fejében is így rezonáljon.
Hát ez eddig így működött, ezért választottak meg engem ötször.
Hát eddig igen.
Most a bizalom most az sok-sok okból az megingott, de ennek elsősorban politikai okai vannak, és a főváros esetében pedig egyértelműen a BKV az, ami azt lehet mondani, hogy ezt a közbizalmat, ezt tönkretette.
Még egy kérdés meg legyen a BKV-ről, ami, mint hogyha Kladus Gusztáv belépése volt, egy kicsit olajozottabban menne.
Hát sokkal jobban megy.
Sokkal jobban megy. Elhiszi, hogy ez egy személy dolga? Tehát egy személy belép, és akkor olajozottabban halad a fúrópajzs?
Hát én nem tudok bonyolultabb beruházást mondani, mint a metró. Tehát a metró beruházásnál műszakilag, technológiailag bonyolultabb, én azt hiszem csak az űrkutatás az egyetlen.
Jó, de hát érti, mire gondolok. Szóval semmi nem ment, és egyszer csak jön egy ember, aki ért hozzá, és akkor egyszer csak elkezd működni. Ennyi.
Megcsinált 20-at, és most csinálja 21-et. És az egész rutinból megy, igen. És mivel Magyarországon a 80-as évek végén befejeződött a metróépítés, és az is más technológiával ment, tehát nem lehet összehasonlítani az a tübinges alagútépítési technológiát a korábbi mély építésű metró technológiával, amit én egyébként nem ismerek, én ezt ismerem most már valamennyire. Tehát ezzel a technológiával senki nem épített metrót. Hadd meséljek egy példát arra, hogy ez milyen furcsa volt. Ugye állt a pajzs a Gellért tér előtt, és nagy vita volt a kivitelezővel, a bankóval, hogy nem akartak tovább haladni, ez egy pénzügyi jellegű vita volt. De közben problémák voltak a Fővám térnek a fogadóképességével, hogy ott akkor hol is épüljön a megálló és hogyan. És mivel egy vita alakult ki itt a magyar mérnök csapaton belül is, a bankóval is, mindenkit összehívtam, és megkérdeztem, hogy tegye föl a kezét az, aki épített már egy folyó vagy tó alatt, tehát víz borított a meder alatt, mélyépítéssel metrót.
Nyilván nem volt senki?
És senki nem volt. És akkor azt mondtam, hogy akkor élő szerénységgel kellene ez a kérdéshez hozzányúlni, mert sokféle javaslat volt, hogy is valósuljon meg ez a bizonyos fogadóállomás, amelyik részben a Duna alatt van, és emiatt különösen veszélyeztetett. És jött Kladus Gusztáv, és nem csak ezt a kérdést oldotta meg, hanem konszolidálni tudta másokkal együtt, természetesen ő is témben dolgozik, azt a viszonyt a bankóval, ami addig oda vezetett, hogy egy fél évig állt a pajzs a Gellért tér előtt. Most már csak pénzügyi vitáink vannak, ami azért jelentős, de mennek a fúrópajzsok, és ez a legfontosabb, és június végére meg is fognak érkezni.
És a befejezéshez szükséges pénz rendelkezésre áll?
Abszolút. Tehát ilyen biztonsággal még nem épült szerintem Magyarországon semmi ekkora beruházás.
Nem jöhet közben tehát, semmi. Tehát kormányváltás se jöhet közben.
180 milliárd forintot biztosít erre az Európai Unió, ebből 75 milliárd forint már be is jött, tehát ennyit kifizettek, az eddigi teljesítések végszámlája ennyi. Ezen kívül a főváros rendelkezik most a folyószámláján, és tehát számlapénz, ez részben pedig kötvény szoktunk vásárolni, mint egy 65 milliárddal, és van egy szerződésünk az állammal. Tehát azt tudom mondani, hogy az a 350 milliárd forintnak, ami kell a befejezéshez összességében, de már ennek a nagyobb részét kifizettük, annak megvan a fedezete. Tehát
most
én ettől nem tartok, én egyetlen komoly kérdést tudok ez felvetni, az az, hogy továbbépítjük-e végre a második ütemet, tehát a bosnyák téri továbbépítés lesz majd a nagy vitatéma. Ez én úgy gondolom, hogy helyes volna, tehát kell azoknak, akik Rákospalotán, Újpalotán, stb. Ebben a térségben laknak, mert jelentősen lerődít a bejutási időt, sokkal jobbak lesznek a összességében a metrónak a megtérülési mutatói, és további pitendő a metró őrmező irányába is, tehát a Virágpiacig, és ez lenne akkor a harmadik ütem, a negyedik ütem pedig Rákospalota. Tehát az Unió erről a kérdésről úgy gondolkodik, és ez megnyilvánul döntésekben is, hiszen a 350 milliárdos első ütemnek a felét az Unió fizeti, állja, ennek egy fillérje nincs ebben benne a magyar adófizetőknek, mi a másik felét álljuk. De ezt a második ütemet is támogatnák, és összességében ők hálózatokban gondolkodnak. Tehát olyan rendszereket kell építenünk, amelyek összességükben teszik a közlekedést komfortosabbá, és valóban az egyéni közlekedés a gépkocsi alternatívájává a tömegközlekedés. Tehát tőlem mindig azt kérdezik Brüsszelben, hogy Demszky úr, és hol van az intermodalitás? Tehát hol fognak átszállni a NÁV, a volán járataira? Tehát hol vannak ezek a csomópontok? Mit fog összekötni a metró, amit terveznek? Mikor épül a második, a harmadik, a negyedik ütem? Tehát az egész hálózat hogyan áll össze? Nem vonalakban gondolkodnak, hanem rendszerekben.
Ha most én még egy utolsó percben vonalakban gondolkodnék, akkor a most belátható vonal az első kocsi utassal, fizetős utassal, az mikor megy?
Hát én most itt olyan, mint hogyha csak tekintélyekben tudnék gondolkodni, de azt kell, hogy mondjam, hogy Klados Gusztáv szerint ez 2012.
2012 eleje, közepe, vége?
Ezt én most nem tudom megmondani. Én azt tudom mondani, hogy a második pajzs ma áttörte a betonfalat a Rákóczi téren. Ez azt jelenti, hogy mind a két pajzs oda megérkezett. Ilyenkor ezeket megtisztítják, stb. Elindulnak hamarosan a februárban. És minden rendben van, és júniusra befejeződik az alagúti építés, és Budán pedig már vannak olyan állomások, amelyek 100%-ig szerkezetkészek, és más állomások, amelyek 80, meg 90, és most, amikor végigmegy a pesti oldalon is a fúrópajzs, akkor ezt követően már csak a vágányfektetés és az úgynevezett rendszereknek a kiépítése van hátra, tehát az informatikai rendszer, a biztonsági berendezések, ezeknek a szerelése is időt vesz igénybe, ráadásul ez egy automata vezérlésű metró, és annak ez a legkomplikáltabb része az egésznek.
Nincs benne ember,
és ráadásul a Siemens szereli be az Alstom kocsiba az automatikát, ami majd egy külön érdekes kérdés lesz a következő főpolgármester számára.
Főépítész, miért adta be a felmondását?
Hát ő azzal indokolta, én ezt sajnálom, rosszkor, és azt lehet mondani, hogy nem szerencsés ez a döntés, hogy a bürokráciával folytatott vitái vezettek ide.
Tehát,
a főépítész az mindig álmodik, tervez, és beleütközik falakba.
De hol? A fővárosban?
Kovács András filmjére utaljak.
Igen, de hol ütközik bele a fővárosi bürokráciába?
Igen, közbeszerzés, ügyosztályok, bizottságok, közgyűlés, stb. Tehát a főépítész, én ezt megtanultam Schneller István mellett is, aki kitűnően látta ezt a feladatot, hogy azt lehet mondani, lerajzol valamit, megterveztet valamit, és tulajdonképpen ennek a megvalósulását sürgeti.
Schneller István azzal mondott
le. Az egyik motorja ennek a gépezetnek.
De azzal mondott le, amíg emlékszem, hogy az ingatlan beruházási lobby elleni szélmalom harcot elunta. Beleznai Éva ezek szerint a fővárosi önkormányzati bürokrácia elleni szélmalom harcot unta el?
Ezt mondja nekem is, és tulajdonképpen hát a konkrét ügy az egy nagyon kicsi ügy, tehát nem is említésre méltó, egy feladatot elvettünk, és egy másik ügyosztályra bíztuk rá. Ezer feladata maradt, tehát igazán ő tegyezti be például a közgyűlés elé a különböző rendezési terveknek a módosításait, amiből általában egy közülésen, mint egy tucat van, vagy fél tucat, és amelyek nagyon alapos előkészítést igényelnek a kerületekkel. Tehát ezek a kerületek által szorgalmazott rendezési tervek, amelyek lehetővé teszik mondjuk bevásárlóközpontok, vagy irodaházak megépítését, vagy egy terület más típusú beépítését, mint korábban. Ez a többek között a főépítésznek a fő feladata. Ezen kívül vannak nagy projektek, amelyek rá vannak bízva, itt például a közraktárak, vagy a Városháza fórum projekt, amelyek ilyen igazi nagy építészeti kihívást jelent, urbanisztikai kihívást jelentenek ezek a...
Jól értem, hogy úgy látja, hogy inkább személyes oka van a lemondásának, mint sem a főváros építészeti életét mélyebben befolyásoló oka van, tehát nem a Sneller István típusú...
Nem egy radikális szakítás. Ő szeretne ott maradni, és ott is fog maradni, kevesebb feladattal. Tehát bizonyos projektek lesznek rábízva, és megbízunk majd egy főépítészt, de nem nevezünk ki, tehát most egyelőre még pályázatot sem akarunk kiírni azért, hogy az új városvezetés abban a helyzetben legyen, hogy maga döntesse el, hogy kivel akar dolgozni főépítészként. Egyébként nagyon remélek, hogy nem olyat találnak, aki magas házakat akar a belvárosba telepíteni. Tehát, hogy Budapestnek ezt az egységes beépítését nem kell tönkre.
Ezt a vitát még akkor le fogják játszani valószínűleg, de akkor főépítész nélkül elketyeg a főépítész iroda.
Nem, azonnal meg fogunk bízni valakit.
Tehát azonnal meg kell bízni valakit.
Egy ideig igen, természetesen, de a főépítészre szükség van éppen az előbb említett rendezési tervek miatt, amelyek olyan nagy számban kerülnek be, mint egy üzemszerűen a közülés elé, hogy ezeket meg kell védeni. Tehát ezek szakmai kérdések, ezek elmélyült, alapos munkát igényelnek, egyeztetéseket, és az, hogy valami miért milyenek a beépítési mutatók, vagy a szintterületi mutató egy adott helyen, és miért nem más, ez nem politikai kérdés, de ugyanakkor a közülésben megkérdezik, és joggal megkérdezik, és erre meg szakembernek kell válaszolnia. Tehát nekem szükség van egy megfelelő beépítésre.
Helyesli vagy ellenzi a pártja és az MDF választási együttműködését?
Alapvetően én egy mondatban válaszolnék arra, hogy mi történik, és én miért nem tudok más alternatívát. Tehát aki jobbat tud, azt fogalmazza meg, és csinálja meg. Én nem tudok ennél jobbat pillanatnyilag összerakni. Egyébként annak idején 2000-ben, amikor én voltam az SZDSZ-nek az elnök rövid ideig fél évig, akkor azt szorgalmaztam, hogy nyissunk, és egyfajta demokratikus centrumként eltávolodva az MSZP-től definiáljuk újra magunkat, tehát nyissunk a konzervatív irányba, csak akkor nem volt a másik oldalon partner. Tehát ez elvileg az, hogy ez a két párt, két rendszerváltó párt összeáll, ezzel én teljesen egyetértek, de az egy mondat, amit erről mondanék, az az, hogy azoknak a számára, akik nem tartanak szerencsésnek, vagy nem támogatják a Fidesz kétharmados győzelmét, többségét az országgyűlésben, a mandátumok tekintetében, azok is nem akarják a szavazatukkal a szocialista pártot támogatni, tehát nem szavaznának a szocialistákra, azoknak a számára Bokros Lajos listája, még egyszer a legfontosabb itt a név, a személy, egy szavahihető, azt lehet mondani, hogy ma a politika összei azon részéhez tartozó ember, aki nem járatódott le. Tehát Bokros Lajos listája alternatívát jelenthet. Próbálja a választáson, szerintem be fog jönni.
De Bokros Lajosnak van listája, van hozzáértése, csak pártjai nincsenek.
Nem kell.
Se az nem kell?
Nem kell. Én nem a pártot tartom fontosnak, a saját munkámban sem.
De nem árt, hogyha egy pártnak van társadalmi támogatottsága?
Természetesen azt lehet mondani, hogy egy párt támogatottsága nagyon fontos akkor, hogyha ez a párt, kormányzó párt és kormányzó erő. Itt ebben az esetben azért nem ebben kell elsősorban gondolkodni, hanem abban, hogy ellenpontot, ellensúlyt jelenthet egy nagyon erős jobboldallal, és egy sajnos nagyon erősen feltörő szélső jobboldallal szemben. És én benne olyan karizmatikus figurát látok, másokkal együtt, azt gondolom, akik hasonlóan ítélik meg a tevékenységét 1995-ben, amikor megmentette az országot a csőttől, aki egy nagyon erős ellensúly lehet. Tehát tulajdonképpen a három miniszterelnök közül személyiségként, személyi autoritásként, tekintélyként számomra ő a legelfogadhatóbb.
Ezt megint csak a választók döntik el. Ön sose verték meg Budapesten. Ki fog Tarlós Istvánnal kiállni most? Ő biztos indulónak látszik.
Hát én azt hiszem, hogy ugyanannak a Demokratikus Centrumnak a jelöltje, akinek most Bokros Lajos a miniszterelnök jelöltje. Tehát ugyanez a centrum.
Ez közös jelölt lesz? Vagy hogy? Biztos. Hogy kell ezt elképzelni?
Ez biztos. De ez biztos. Az a kérdés, hogy az MSZP beáll-e mögé.
Mit tudom, beáll mögé? Mert plegykákat hát, lehet hallani.
De, akkor nincs semmi esély. Tehát itt igazából azért abban kell gondolkodni, hogy ki tudja ebben a meccsben legyőzni Tarlós Istvánt. Akit szorongatni fog a jobb oldal, tehát a szélső jobb, a Jobbik. Azt lehet mondani, hogy van egy nagyon erős ellensúly azért Budapesten az MSZP, mint párt, mint mozgósító erő, és kell találni ennek az oldalnak egy közös jelöltet, aki szerintem nem lehet MSZP-s jelölt. Logikailag nem lehet azért, mert akkor ez a bizonyos Demokratikus Centrum, azok, akik eldöntötték már régen, hogy az MSZP-re nem fognak szavazni, azok nem állnak be mögé, akkor három jelölt van, és akkor ebből, vagy négy jelölt, és ebből győztesen kerülhet ki Tarlós István. Ha aznak a logikának a mentén gondolkodunk, amit elmondtam, ha összefog ez a bizonyos Demokratikus Centrum, az MSZP beáll a jelöltje mögé, és a LMP, vagy akár kicsoda még centrumpárt, meg nem tudom, kisebb erők, és egy jelölt van, akkor annak van esélye.
El tudja képzelni, hogy egy tizenvalahány százalékos MSZP beállna egy 1%-os SZDSZ, meg egy küszöbb körül ingadozó MDF közös jelöltje mögé, hogy annyira erős az ön logikája?
Jelölt kérdése. Tehát, hogyha sikerül egy olyan súlyú jelöltet találni, mint amilyen a nagy politikában, hogy így mondjam, Bokros Lajos, akkor igen.
Hol lehet ilyen jelöltet ma lőni?
Hát ön elképzelhetőnek tartotta 2006-ban, hogy beáll az MSZP mögé. Vagy nem.
Ami már megtörtént, korábban. Azt már könnyű elképzelni. De most hol lehet olyan jelöltet találni?
Tehát ez nem akarnak veszíteni. Tehát nyilvánvalóan reálpolitikáról van szó. Most egyelőre a politika csak szimbolikus. Ezek az emberek, ezek mondnak. Még az sem biztos, hogy Tarlós István lesz a Fidesznek a jelöltje.
Hát azért arra menni fogadni.
Valószínűnek látszik, de nem biztos. Az sem biztos, hogy Horváth Csaba lesz. Most azon, de ez engem kevésbé érdekel. Engem az érdekel, hogy ki az, aki a Fidesznek a jelöltjét meg tudja verni.
Főpolgármester úr, köszönöm a tájékoztatást.